Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogy azt az első blogban mondtuk, a két iPhone-nal fogunk foglalkozni a teszt laborban, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi iPhone kínálat legolcsóbb és legdrágább modelljét hoztuk el. Az egyik ugye az iPhone 15, az alapmodell, a másik pedig az iPhone 15 Pro Max, ami a pillanatnyi csúcsmodellje az Apple-nek. Na most a helyzet az, hogy az iPhone 15-öt elég gyorsan el lehet intézni. Hogyha nagyon röviden szeretném összefoglalni ez a telefon micsoda, akkor azt mondanám, hogy ez gyakorlatilag az iPhone 14 Pro-nak az idei verziója, egy kisebb kamera, egyel kevesebb kamerával és egy valamivel gyengébb kijelzővel, de minden más szempontból körülbelül ugyanaz. A Pro Max-nál ugye jóval inkább lehet cizálni a dolgot, de azért ennyire nem egyszerű a képlet. Ugye az iPhone 15-ök bemutatójánál meghallgattuk, hogy az Apple mit mond a készülékekről, mindenki vagy elhitte, vagy nem, és utána megérkeztek ezek a termékek hozzánk, és elkezdtük őket alaposan átnézni, és annak ellenére, hogy az iPhone 15 alapmodell hát elvileg ugye csupa ismert dologból áll össze, hiszen a tavalyi 14 Pro-nál használt chipset, az a kamerasziget, meg azok a megoldások jöttek vissza, amik abban benne voltak, ennek ellenére mégis azt lehet érezni, hogy most lépett egy átlagnál nagyobbat előre az iPhone-nak az alapmodellje. Ez konkrétan azt jelenti, hogy egyrészt ugye más ránézni, mert megkapta azt a dinamikus szigetet, ami eddig csak a Pro meg a Pro Max-okon volt rajta, úgyhogy itt arról van szó, hogy az európai kamerai szenzorok köré rajzolt az Apple valami fekete sávot, aminek a mérete, alakja, formája és a rajta található információk azt szerint változnak, hogy mi milyen alkalmazást használunk. És bár eleinte mindenki azt mondta, hogy azért ez egy kicsit furcsa, de elég jól hozzá lehet szokni, és igazából, hogyha már nincs rajta, akkor elkezd hiányozni. Gyakorlatilag mint egy ilyen fix státuszbár ott volt, és persze kitakar valamennyit a kijelzőből, de ezt valahogy úgy el lehet viselni mégis. A másik, ami mindenképpen nagy előrelépés, hogy a tavalyi chipset az még mindig bőven elég erős és nagyon-nagyon modern, ezért aztán sebességben nagyon ugrottak előre az iPhone-ok, de ezt nem nagyon fogjuk érezni. És ez ugye a dolognak a másik oldala, hogy bár ugye sok szempontból van előrelépés, de van egy dolog, amiben valamiért az iPhone 15-ök nem változtak, ez pedig a kijelző képfrissítése, ami most is 60 Hz-es, és a másik dolog, ami szintén nem került be az iPhone 15-be, ez a mindig aktív kijelző, ugye ami most már a legolcsóbb a OLED kijelzős telefonokban is megvan, hogyha le van zárva a kijelző, akkor halványan mutatja az időt, és azokat az értesítéseket, amik abban az időszakban jöttek, amióta legutóbb feloldottuk a kijelzőt. Na most ez ugye nincs benne az iPhone 15-be, emiatt elég sok kritika éri az Apple-t, viszont azok, akik meg védik az Apple-t, azok meg azt mondják, hogy jó, hát 60 Hz, ami hát most már azért nyilván ezen az árszinten egy kicsit ciki, de annyira jó ki van optimalizálva a rendszer, hogy nem is lehet észrevenni, hogy az 60 Hz vagy annál több. Amiben van is igazság, meg azért kis csúsztatás is belekerül, mert hogyha én mellé rakok egy 60 Hz-es bármilyen androidos telefont, akkor igen, az iPhone az egy gördülékenyebb valamit fog nyújtani, de ennek többek között az is az oka, hogy azok a 60 Hz-es telefonok, amik még piacon vannak és androidot használnak, azok az iPhone-nak a töredékébe kerülnek. Ha viszont mellé rakok egy iPhone 15 Pro-t, amiben már ugye egy 120 Hz-es kijelző van, akkor viszont látni fogom a különbséget, főleg akkor, hogy a különböző tartalmakat görgetek. Szóval mindenképpen az a helyzet, hogy nincs már olyan telefon a piacon, ami ennyibe kerülne és még mindig 60 Hz-es kijelzőt használna. Az iPhone 15 gyakorlatilag az utolsó ilyen. Emiatt ugye lehet csúnyákat is mondani az Apple-re, meg azt mondják egy csomóan, hogy igazából két zahar. Tehát az iPhone userek zöme azt se tudja, hogy milyen frissítés van a kijelzőjében, hanem csak nagy megelégedéssel is boldogan használja a telefonját, és ez valószínűleg így is van. Ráadásul ugye továbbra is az a helyzet, hogy aki egyszer vett egy iPhone-t, aki egyszer használt egy iPhone-t, utána nagyon nehezen lép ki abból az ördögi Apple ökoszisztémából, ami őt rabul ejti, hiszen ugye a megvásárolt alkalmazások, a esetleg hozzá megvásárolt óra, a vele egy háztartásban levő bigyóknak a kezelése, az Apple ID és a mindenféle egyéb dolog, ami ehhez tartozik, a cloud meg a tévé, meg még lehet ezeket sorolni, azokat hát egy iPhone-ról lehet a legjobban használni, és hogyha valaki ezeket elkezdi használni, akkor utána már nehezen mond le róluk, meg bonyolítja a váltást vissza Androidra, tehát ezt egy legolcsóbb iPhone is tudja hozni ezt az életérzést. Szóval ilyen szempontból egyáltalán nem csinálja rosszul az Apple. Mindezek mellett azt is el lehet mondani, hogy ez nem egy nagy telefon, tehát még mindig egy kézzel használható, komfortos, jó minőségű, jól összerakott, kellemes készülék, ami úgy működik, mint 10 éve, tehát hasonló az ikon kialakítás, a menürendszer logikája, semmit nem változott, minden ugyanott van, mint ahogy megszokhattuk, egy korabbi iPhone-ról átköltözni az olyan, mintha gyakorlatilag duplikálnánk a telefonunk belső tartalmát egy másik telefonon, és minden működni fog, de még a háttérkép is ugyanaz lesz, mint ami volt, tehát ezek nagyon-nagyon ki vannak találva, nagyon jól működnek, és hát ami a meglepő volt ebben a történetben, hogy ugye ez egy kisméretű telefon, egy relatív kicsit akkumulátor van benne, mégis az a helyzet, hogy mi, akik hát az átlagnál egy picit talán jobban használjuk a telefonokat, vagy aktívabban, nekünk is kijött belőle a kétnapos üzemidő, ami egy kifejezetten jó eredmény, és amit még érdemes elmondjunk, hogy azért vannak olyan fejlődések, vagy fejlesztések, amikre igenis szükség volt, és az iPhone 15 megkapta, ugye itt most nagyot ugrott a kamera felbontása, mert 48 megapixelessel hízott a főkamera. Ebből vagy 12 vagy 24 megapixeles képet állít elő az iPhone 15. Mi választhatjuk ki, hogy 12 vagy 24 megapixel legyen. És az a helyzet, hogy még a 24 megapixel is nagyon-nagyon jó minőségű fotót csinál, nagyon részletes, nagyon részletgazdag, és érdemes használni. És videózásnál pedig ugye benne van a szenzor szintű stabilizáció, ami az egyik legjobb stabilizációs megoldás a piacon, és ezt a legkisebb iPhone-ból sem spórolják ki. És hát ugye, amire mindenki kíváncsi volt, meg ami a nagy dolog volt ezen a bemutatón, meg az iPhone 15-ök kapcsán, hogy hát kényszerűségből, de az Apple is átállt Type-C csatlakozóra, ehhez adtak egy kábelt ugye a dobozba, a töltőfej nincsen, ami hát nem egy óriási probléma, mert hogy gyakorlatilag most már mindenkinek van otthon olyan töltőfej, ami hát legalább 20 wattot le tud adni, márpedig az iPhone 15 20 wattnál többet nem tud fölvenni, ami a mezőny egyik leglassabb töltési sebességét jelenti, főleg ezen az árszinten. Ugyanakkor viszont a Type-C csatlakozóhoz adott kábel, az végre egy nagyon minőségi kábel, mert ilyen szövetborítása van, hogy kevésbé törjön meg, és hát a Type-C csatlakozónak hála, mindennel könnyen össze lehet kapcsolni, és most már nincs olyan kérdés, hogy nincs valakinek egy iPhone töltője? Mert csak az lesz a kérdés, hogy nincs valakinek egy töltője, és most már mindenki Type-C-t használ, és az Apple is kénytelen volt beállni a sorba, de mondjuk el azt is, hogy az alap iPhone-on ez 2.0-as USB-t jelent, amely relatív lassú adatátviteli sebességet képvisel, de nem valószínű, hogy nagyon sokan fogják egyébként sem adatátvitelre használni ezt a portot, úgyhogy az Apple ezt is megteheti, hogy ide egy ilyen lassabb sebességű portot biztosít. Na de, ugye itt van nekünk a Pro Max. Ez egy jóval nagyobb, jóval komolyabb, és jóval drágább telefon. Ez konkrétan ugye a jelenlegi Apple csúcsmodell, ebbe hozzák be azokat az új fejlesztéseket, amik kapcsán szeretnék lenyűgözni a publikumot. Na most az egyik ilyen fejlesztés, vagy újdonság az volt, hogy titán keretet kapott a készülék, ami nagyon jól hangzik a prezentációban, meg lehet vele villogni, de azért ez a titán nem az a titán, mert azért alapvetően ez egy ötvözet, és a keret belső része az továbbra is maradt alumínium, csak a külső borítását cserélték le, és hamar kiderült, hogy hát ezzel vannak azért problémák, mert egy picit sérülékenyebb, mint kéne neki, és magának a készülék a stabilitása is egy picit ingatagabb, vagyis hogyha nagyon meggyötörjük, akkor könnyebben törik el a hátlapja. A másik probléma, ami viszont fölmerült, és ez főleg a Pro modellekre vonatkozott, és valamennyire a Pro Max-ra is, hogy hát sajnos eléggé hajlamos melegedni ez a két készülék, főleg a Pro, ami egy kisebb telefon, ezért még kevesebb hely van a hűnek annak érdekében, hogy távozzon róla, vagy belőle, és ezért aztán előjöttek ezek a melegedési problémák, és ettől volt hangos a világsajtó az elmúlt időszakban, hogy az Apple elrontotta az új iPhone 15 Pro és Pro Max modelleket, mert túl melegszenek. Na most ez egy picit fel van fújva. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy igen, melegednek a készülékek, de sosem lesz olyan szintű a melegedés, hogy az hát veszélyes lenne, vagy diszkomfort érzést okozzon. Nyilván azt teszi a hardware, hogy amikor azt érzi, hogy már nagyon melegszik, akkor kicsit visszaveszi a teljesítményt, és ezzel is próbálja hűteni magát. Illetőleg az Apple most kiadott egy frissítést, amivel megpróbálják orvosolni ezeket a problémákat, és jobb teljesítmény optimalizálást csinálnak, hogy ne legyen olyan hamar ez a túlmelegedés, mint problémaként. De tény az, hogy ugye ez a két új Pro meg Pro Max iPhone, ez megkapta az A17 Pro nevű chipsetet, ami egy Apple fejlesztés és tervezés, de a TSMC nevű tajvani cég gyártja le, aki a világ rendőr félvezető gyártója úgy egyébként, és ez ugye az első olyan chipset, ami telefonba kerül és 3 nanométeres csíkszélességű, vagyis egy nagyon modern technológiás megoldás, még a Qualcommnak sincsen 3 nanométeres chipsete, és egy darabig nem is lesz, aminek az az oka, hogy az Apple hát egy évre előre lekötötte a TSMC-nek a teljes 3 nanométeres chipset kapacitását, senki más viszont a világon nem tud ilyet gyártani. Tehát az a helyzet, hogy lépéselőnyben vannak, és egy nagyon bődületes teljesítményű chipsetről beszélünk, ami hát egy notebookban is bőven elég lenne, és ez azt is jelenti, hogy az Apple hát rengeteg játék gyártó céggel szerződött le, hogy nagyon magas színvonalú grafikás, A-kategóriás játékok először iPhone-on jelenjenek meg, és ne PlayStation-on, meg Xbox-on, ami azért egy elég nagy ugrás és fegyvertény, és nagyon jól mutatja, hogy mire képes az az A17, ami a A17 Pro, hogyha exot akarok lenni, ami ezekbe az új modellekbe belekerült. Viszont ugye van ez a melegedési probléma, tehát nem sikerült teljesen tökéletesen a start, de én biztos vagyok benne, hogy ezt meg fogják oldani, és igazából nem fog rá emlékezni senki néhány hónap múlva. Ha már ugye Pro Max, akkor van még pár dolog, amiben ugye változtak itt a dolgok. Hát alapvetően a kamera, ami azt jelenti, hogy ebben is ugye 48 megapixeles a főkameránk, de egy másik szenzor van benne, tehát egy jobb és nagyobb szenzor van benne, mint amilyen a sima iPhone 15-ben. Ezt nyilván nem kötik a felhasználók orrára, de hát lehet azért sejteni. És a Pro modellek, amik valamivel kisebbek, azok egy 3-szoros optikai zoomot kaptak, a Pro Max pedig 5-szöröst, valamint ugye mindegyik kapott ultraszíles kamerát is. Na most a szituáció az, hogy az 5-szörös optikai zoom, vagy az 5-szörös optikai zoomra képes telés lencse, az több telefonon is volt már a múltban, tehát ez önmagában nem egy újdonság, sőt ugye vannak jelenleg is piacon a telefonok, amiken 10-szeres nagyításra képes zoom szenzorok vannak. A probléma mindig az, hogy amikor egy gyártó meghatározza, hogy hányszoros nagyításra lesz képes ez a modul, akkor ez azt jelenti, hogy azon a nagyítási szinten, amit ők meghatároznak, azon a nagyítási szinten tökéletesen jó képet fog adni, de fölötte már nyilván ugye romlik, mert ott már digitálisan fog zoomolni, alatta pedig azért romlik, mert akkor ugye meg nem lehet még bevetni a telés kamerát, hanem gyakorlatilag a főkamerát kell hát digitálisan szintén zoomra kényszeríteni, és ezért mondjuk, ha 5-szörös a zoom benne, akkor hogyha te 3-szorosan szeretne csak a hallgató zoomolni egy cuccra, akkor nem a telés lencsét fogja használni, hanem a főkamerát fogja használni, amit szoftveresen trükköznek meg úgy, hogy az 3-szoros nagyítás összejöjjön. Na most ez nem mindig jött össze eddig, és ez egy elég komoly programozói munka, mert egy olyan algoritmus kell mögé rakni, ami képes egy olyan képet előállítani, ami úgy néz ki, mint a 3-szoros nagyítású lenne, miközben egy teljesen hagyományos szenzorral és lencsével csinálták, de az Apple ezt nagyon ügyesen oldotta meg. És egyébként mielőtt még azt gondolnánk, hogy csak ők képesek erre, ők a közelmúltban beszéltünk itt a Sony Xperia 5 Mark 5-ről is, amiben szintén szenzorzoommal oldják meg a 2-szeres nagyítást, és az is nagyon jó minőségű. Tehát úgy néz ki, hogy most már azért meg lehet oldani, és ezért egyáltalán nem baj, hogy 5-szörös a tényleges teléslencsének a zoom távolsága, mert amikor az ember elér arra a szintre, hogy már 5-szörösre közelíti a témát, akkor hirtelen egy nagy új minőségű képet fog nézni, ami nappal is, este is tényleg nagyon korrekt képeket lő. És találunk a piacon olyan telefont, ami jobb fotókat csinál. Hogyha elkezdünk szőrözni rajta, megnézzük a beállításokat, aprólékosan kielemezzük a képet, akkor lesz olyan telefon, ami jobb fotókat csinál, mint az iPhone. Lesz olyan telefon, ami jobb ultraszéles kamerával rendelkezik, mert az képes makróra is, meg minden egyéb ilyen trükkökre. Lesz olyan, ami meg olyan optikai zoom van benne, hogy fokozatmentesen állítható, mert egy lencserendszert raktak bele, tehát lehet csinálni ennél jobb kamerákat. de amit nagyon-nagyon tud az Apple, hogy bármikor is veszi elő az ügyfél a telefonját, bármilyen témát szeretne megrögzíteni, bármilyen látószöggel és bármilyen fényviszonyok között, akkor elég egy képet lőnie, és az nagyjából jó lesz. Tehát nem lesz az, hogy sok rossz fotó van, hogy beállítgatni kell, hogy jaj, nem sikerült, légy szíves, menjél vissza megint ugyanoda, hogy lefotózzalak újra. Tehát, hogy ahogy elővesszük és fotózunk vele, olyan jó benne az algoritmus, hogy az elsőre sikerülni fog. És ezt a megbízhatóságot, meg magabiztosságot, ezt nagyon nehéz utánozni, ez rengeteg algoritmust kell fejleszteni, kipróbálni, tesztelni, újraírni, és ebben az Apple nagyon erős. Kevés olyan konkurens van, aki ugyanezt képes hozni, szóval, hogyha úgy általánosabban nézzük, mint felhasználó, akkor kamerás fronton igenis a 15 Pro Max az egyik legjobb telefon a piacon. És ugye még ott van a videós rész is, amiben hát egyrészt továbbra is megvan a szenzor szintű stabilizáció, másrészt pedig most először az iPhone-ok történetében a log formátumú videót is tud rögzíteni a telefon. Na most ez valószínűleg a hallgatók 99,2%-ának semmit nem mond, ez nem baj, ez jól van így, de aki érdeklődik a videózás iránt, az tudja, hogy ez mit jelent. Ha log formátumból kapjuk meg a videót, akkor gyakorlatilag egy nyers videó. Ha én ezt a nyers videót csak is simán lejátszom, akkor az csúnya lesz. Tehát egy fakó, homályos, élettelen, béna felvételt kapunk, de ha beteszem egy editorba utólag, és ráküldök különböző LUT nevű fényezési profilokat, akkor gyakorlatilag olyanra alakítom a videófelvételnek a kinézetét, hangulatát, effektjét, élességét, kontrasztját, szaturációját, bármiét, ami erre csak kedvem szottyan, mert nagyon sok információ van egy ilyen fájlban, amit ebben egy log fájlban, amit a telefon tud rögzíteni, és utána a megfelelő hozzáértéssel és megfelelő szoftverrel jobb minőségű videófelvételeket lehet belőle kinyerni, mint hogyha a gyári automatikára hagyatkoznánk, amit a telefon automatikusan kitol magából. Ettől még azok is elég jók, tehát hogy nincs vele igazán probléma, de aki ezt profi szinten űzi ezt a műfajt, annak nyilván sokat számít, hogy logfájlokat is tudunk most már kinyerni a kamerából. És akkor gyorsan elmondjuk még, hogy egyebek mellett nyilván ott van rajta az iOS 17 a legfrissebb verzióval, belekerült az UVB 2-es chip, ami gyakorlatilag centiméteres pozicionálást jelent mindenféle épületeken, meg egyéb helyeken belül is, mert ugye egy ilyen ultrarövid hullámú frekvencián keresztül beszélgetek egymással az eszközök, akkor el lehet mondani, hogy továbbra is remekül működik az AirDrop, ebben a telefonban már 3.2-es USB van a Type-C port mögött, vagyis az azt jelenti, hogy jóval gyorsabb az adat átviteli sebesség ezen a platformon, bizonyos országokban működik a műholdas hívás, illetve főleg a segélykérés, a hívás egyelőre még nem, Magyarország ezen országokban még nem került bele, de ami késik, az nem múlik, és egyébként pedig egy bődöletes méretű akkumulátor van benne, amit még mindig 25 watton töltünk, és ez ugye az egyik hát leginkább olyan dolog, ami miatt kritikát szoktak kapni az iPhone-ok, még a csúcsmodellek is, de az Apple mindig azt mondja, hogy töltsük vezeték nélkül, meg ott van a MagSafe, amit ők találtak ki, és az milyen marha jó töltési szempontból is, és vannak olyan ügyfelek, akik azt mondják, hogy oké, és elfogadják ezt a dolgot, de mindenképpen azt lehet mondani, hogy az iPhone 15 Pro Max egy egészen kivételesen jó csúcsmodell. Voltak ugye a kezdeti első szériákban bizonyos melegedési problémák, úgy néz ki, hogy azokon úrrá lettek, és egyébként pedig hát 6-7 évig kap szoftveres támogatást, és remélhetőleg, hogyha valaki most ruház be egy ilyen drága telefonra, az a telefon az tényleg 6-7 évig telefon is marad. Lehetne még beszélni az új iPhone-okról, de lejárta az adásidőnk, úgyhogy itt most be kell fejezzük és el kell búcsúzzunk. Jövő héten természetesen ugyanebben az időpontban is jelentkezünk. Addig is minden jót kívánok, viszont hallásra!